Imádkozom az elején én is. Mennyi édesatyán, köszönjük neked, hogy újra itt lehetünk a jelenlétedben. Eleve valahogy mindig szeretnénk önmagunkat is emlékeztetni, hogy folyamatosan a te jelenlétedben éljük az életünket, a te szerető jelenlétedben. Köszönjük neked a dicsőítést, a mait is, meg az előzőeket is. Köszönjük ezeknek az énekeknek a szövegeit. Köszönjük, hogy az összes a te jóságodra, hatalmadra, uralmadra, szeretetedre, jóságodra irányítják a figyelmünket. És ezen a héten is ebben benned szeretnénk megerősödni, egyre inkább, egyre mélyebben. És kérlek külön azért, hogy noha ezen a héten alapvetően célokról van szó, és ebből a szempontból ez kicsit ilyen emberközpontú, hiszen azokról a célokról van szó, amiket a számunkra kitűztél. De hogy ennek ellenére ez ne terelje el a lelki tekintetünket rólad. És kérlek, hogy nekem is add meg, hogy úgy tudjak ezekről a célokról beszélni, hogy ne egy ilyen lenyomó törvényként, vagy ítéletként, vagy egy ilyen elérhetetlen ideálként érkezzen meg, hanem úgy, hogy a te szeretetet felől jövünk, és hogy te nem a 100-hoz mérsz ezért a kegyelem világában, hanem a 0-hoz. És onnan jövünk, és csak bátorítasz bennünket arra, hogy éljük meg egyre inkább szabadon, örömmel azt, amire bennünket elhívtál. Köszönjük ezt neked, és kérünk, hogy ezzel a lélekkel taníts bennünket most rajtam keresztül. És tényleg szeretnénk, hogyha megtörténne az a csoda, hogy az emberi szó az valamiképp a te üzeneteddé válik a számunkra egyenként. Ámen. A mai előadásnak a címe az, hogy a megismerés öröme. Talán ez is egy olyan előadás, ami nem olyan egyértelmű, hogy most mi köze van ennek az élet értelméhez, de remélem, hogy sikerül úgy átadnom, hogy ez átmenjen. Nekem egy másik, több nagy film élményem van. Az egyik, ami szintén így viszonylag kiskamasz vagy gyerekkoromhoz kötődik, az ugye az 1492 a Paradicsom meghódítása című film. Ugye Gerard Depardieu játsza ugye Kolumbusz Kristófot. És ez nekem egy nagyon nagy élmény volt, ez a film, látva, ahogy ábrázolja Kolumbusznak ezt a mérhetetlen elszántságát, hogy valamibe hisz, valamit szeretne elérni, szeretne egy, ugye eredetileg egy teljesen új utat, remélhetőleg egy rövidebb utat akar találni ugye Indiába. Ugye elsősorban az ő célja ez, nem pedig egy új földrésznek a felfedezése. És hogy mi minden követ megmozgat, ugye, ha jól emlékszem, egészen a pápáig is elmegy, és akkor nagy nehézségek állam, ugye végül sikerül elindulnia, és akkor ott egy, mivel elszámolja magát a kor térképei alapján, bár már az is nagy szó, hogy feltételezték, hogy a föld gömbölyű, szóval elszámolván, ugye több az út, fogy a víz, nincs víz, lázadások, tehát egy szokásos, egy ilyen hatalmas kaland az egész. És ez a kép, amit most ide kitettem nektek, ez ugye az első szigetnél, amikor végre valami szárazföldet találnak, nem tudom én hány nap vagy hónap után. És ahogy akkor cseng be egyébként, hogyha így inkább zeneiek vagytok, tudjátok, az a híres Vangelis szám. És akkor ahogy elérik a partot, ahogy Kolumbusz úgy leborul, hálát ad azért, hogy... Nyilván ő akkor nem tudta, hogy egy új szigetvilágot fedezett fel, de hogy már annak a kis nyomorult szigetnek is mennyire tudott örülni, hogy azt felfedezte Amerika keleti részénél. És én ezt gyerekként úgy éltem meg, vagy nekem ez az is átjött ebből a filmből, hogy annyira szeretnék valahogy én is valaminek a Kolumbusza lenni. Még ha a földrészek el is fogytak, de hogy valamibe tudjátok, megélhessem azt, hogy valamit felfedezek, valamire rájövök, valami különlegeset megismerek a világból. Egy másik gyerekkori élményem, ez nem én vagyok képen, de egész hasonló. Én nem voltam ilyen göndör. Hogy akkoriban így olvastatták velünk, mondjuk én olvastam, vagy 20-szor akkoriban így a Fekete István Tüskevár, ugye, mint kötelező olvasmány, és akkor annak a folytatásai, Téli Beleg, stb. És az meg valahogy így adott egyfajta, egy ilyen, nem biztos, ez a legjobb szó, de egyfajta ilyen romantikája volt számomra azoknak a könyveknek, most nem a szónak a szerelmi értelmébe, hanem ez a, tudjátok, hogy úgy megyünk a rengetegbe, és akkor van nálunk puska, meg megyünk horgászni, meg ott vannak a vadludak, meg emlékszem, hogy mennyire vágytam, hogy de jó lenne egy ilyen Matula bácsi, aki így bevezet így a lövöldözésbe, meg a horgászatba, meg és ráadásul ugye ezt hozzá kell számolni ehhez, hogy én ugye pösti gyerek vagyok, tehát így az, ami a kontextus, az ugye a alul beton kutyaszar, jobbra-balra, hát főleg beton, de épületek, és akkor a szmogba vodult fiú. Ez meg mint valami Juhász Ferenc vers. Tehát ugye ebbe vagyok benne, és akkor innen ugye vágyakozik a második emeletről, és emlékszem, hogy megtaláltam így nagypapámnak az ilyen antik távcsőjét, meg ilyen antik nagyítót, és akkor annyira vágytam, hogy én is mehessek felfedezni. Aztán ebből nagyjából annyi lett, hogy hál' Istennek néha elmentünk kirándulni a szüleimmel, illetve nem is olyan néha, és akkor ott megélhettem már legalább valamit így a természet közeliségből, meg láttam végre tehenet, meg nem. Tehát, hogy így az ember így felfedezi a világnak, és emlékszem, hogy abban az időszakomban én úgy alapvetően biológus akartam lenni, mert ugye nagyon elkapott ez a természetnek a szeretete, és akkor így gyűjtettem ezeket a könyveket, stb., akkor egy kicsit átmentem a fizikába, de hogy így a természettudományok azok nagyon, nagyon elkezdtek lekötni. Aztán persze 12 évesen váltottam a vallásokra, mert ugye fontosabb kérdések felé fordultam. Most hadd kérdezzem meg tőled, most nyilván költői kérdés, de jó, ha válaszolsz rá magadba, hogy egyrészt mi az a... Tehát a világnak mi az a része, legyen ez bármilyen rész, tehát bármilyen dimenziója, amit téged lenyűgöz, amit téged érdekel, amit szeretnél megismerni. És most ezt úgy teszem föl, ezt a kérdést, hogy mersz szabadon szárnyalni ezzel kapcsolatban. Hogy mi az, ami téged érdekel, ami újra előhozza belőled ezt a kicsit ezt a gyerekkori romantikát. Hogy szeretném megismerni, szeretnék mélyebben belemenni. És mondom, ez bármi lehet. Ugyanis a megismerésnek és a tanulásnak is, tudom, hogy ez egy terhelt szó, erre még kitérek, tehát a megismerésnek meg a tanulásnak is van egyfajta ilyen flow élménye, amikor belekerül az ember. Persze ez akkor van, amikor valami olyasmire kattanunk rá, ami tényleg szív szerint való. De hogy emlékezzetek vissza, hogy legalább egyszer életetekben csak volt ilyen, valami akár tantárgyasuliba, de akár iskolarendszeren kívül valami az interneten, egy könyve vagy bármi, ami azt mondta, hogy hú, na ez most érdekes. Hogy erre rádobban a szívem. Most további személyes példákat mondanék, kicsit ilyen a burkolt cél az ilyen kettcsinálás, de mindegy. Tehát például az utóbbi időszakban, vagy illetve először még egy gyerekkori. Ugye emlékszem, hogy gyerekkorban még az, ami úgy nagyon megmozgatott, az egész egyszerűen klasszikus zene volt. Meg Karádi Katalin. Tehát az, hogy miért, azt nem tudom, de hogy volt otthon egy nagy lemezünk, és akkor a füstölgő cigaretta véget hallgattam. Ugye ez volt az egyik. A szüleim nekem nagyon idősek, tehát valószínűleg így lehetett meg egy Karádi Katalin Bakelit lemez. De egy másik lemez, az pedig a Kocsis Zoltántól ugye a Chopin keringők voltak. És azt elkezdtem hallgatni, és hát azt vége láthatatlan mennyiségben hallgattam Chopin keringőit. Most is rajta van ugyanaz a felvétel a zene lejátszómon. Tehát a zenének a dimenziója az, hogy micsoda szépségek vannak. Én mondom, én főleg a klasszikus zenére vagyok rákattanva, de mondjuk a jazzbe vagy. Tehát olyan zenék vannak, hogy ez a műrületes. Tehát annyira megszólítja az embernek a szívét. És ebben is nem akarom mindegyik pontnál elmondani, de hogy és merj egyéni lenni, vagy az egyéniségedet szabadon ebben megélni. Tehát nem kötelező klasszikus zenét hallgatni, hanem hogy csak találd meg, mert annyira, tehát hogy úgy érzem, hogy az életünk gyakran elveszít olyan dimenziókat, amiket az Isten megteremtett, csak nem foglalkozunk vele, vagy nem kapcsolódunk ahhoz a dimenzióhoz. És a zene is egy ilyen dimenzió. Egy következő, ami már újabb, tehát ez egy ilyen, nem tudom, fél éve, hogy úgy azt éreztem, hogy így az érzékeim mennyire el vannak tompulva, és rájöttem, hogy az illatoknak a világ az mennyire kimarad az életemből. És most arra gondolom, most nem a mosószernek az illatosító gondolok, meg mit tudom, az autóillatosítóra, amire én mindig elhányom magam. Tehát nem ezekre az illatokra gondolok, hanem bementem egy DM-be, vagy Rossmannba, és vettem egy ilyen száraz diffúzort, meg vettem ilyen eukaliptusz tömjén. Tehát egyrészt a nagy bibliai klasszikusokat megvettem illatba, de nem csak a profán illatokat is vettem, tehát ilyen citromfű, narancshé, stb. És akkor szépen munka közben persze, tehát azért nem lustulunk, becsepegtetem, és akkor így, végre valami olyan, és akkor ez 100%-ban természeteset vettem, tehát hogy felfedezni a világnak egy olyan dimenzióját, és értitek, hogy ez mosogatás közben is lehet. Tehát, hogy ebben az a jó, hogy az ember nem feltétlenül kell olyasmit választani, ami ilyen totál, pont a zene, vagy az illatok, vagy amit lehet ügyesen csinálni, hogyha az ember esetleg nem érne rá ilyen luxus dolgokra. Akkor az, amiben most nagyon beleszerettem egy ideje, kb. Olyan 2 éve, az a táplálkozás tudomány. Hogy milyen hihetetlen, tehát egy pár évtizede már ez egy komoly tudomány, azelőtt nem volt valami sok kutatás, de most már tényleg ilyen több ezer fővel, kontrollcsoporttal, rendesen megtervezett tudományos kutatások vannak a táplálkozás tudomány világában, most ne aggódjatok, nem fog belemenni. De én annyira szívesen olvasom ezeket, hogy most akkor, hogyha ezt teszi, és akkor ezzel keresztbe párhuzamosan eszi, akkor 30%-kal csökken értek a rák előfordulásának a kockázata, de hogyha, és akkor így, ugye újra előjön belőlem így a természettudós változat, és annyira le tud engem kötni. Egyébként az ízeknek is a világa egy olyan világ, amit szerintem részben elveszítünk. Én egy olyan jó fél éve kezdtem el tapasztalni, a számba kezdtem el tapasztalni. Ez nagyon különös élmény volt, nem tudom, kinek volt már ilyen élménye. Hogy csak úgy vagyok, vagy ülök valahol, és így érzem, hogy a számban így túl van stimulálva a nyálkahártya. Mert hogy ugye a mai világban ez úgy működik, hogy érted, eszel egy chipset, abban nem 2 fűszer van, tehát az ki van találva tudományosan, hogy legalább 8-9 fűszer dobnak össze együtt, és ennek megközelítőleg olyan hatása van, mint a heroinoznál. Már hogy az agyközpontra, ugye ezt kimutatják, ugye, hogy minél több fűszernek a konstellációja van benne valamibe, annál jobban ingerli az örömközpontot, annál jobban ingerli a nyálkahártyát, és egyébként annál jobban addiktív is maga. Ugye én sem véletlenül pont a chipsekre szoktam rá. És az lehet, hogy ugye táplálkozás tudományon együtt, hogy nagy nehezen, de iszonyat kínő között, így a sóról, meg a cukorról, így elkezdtem magamat leállítani, ugye, hogy ne legyen túlingerelve a nyálkahártya, ízlelő bimbók. Ez pár hét, 3-4 hét, és utána ettem sága barackot, és utána egy marék fekete szedret. Hát ez egy ilyen kulináris ejakuláció volt. Tehát, de értitek, hogy ehhez részben az is kellett, mert szerintem szoktatok ti esetleg ságabarackot enni, vagy szedret, de úgy kezdődött, hogy totál túlstimuláltság, na jó, hát ezt most itt le kell nyugtatni. Tehát, hogy most nyugodjon meg minden a számban, ami ehhez tartozik. Nyugtassuk le, szoktassuk le, és amikor az ember újra beleharap egy sárgabalacba, akkor rájön, hogy valójában ennek sokkal finomabb íze van, mint ahogy mi azt hisszük, meg gondoljuk, meg tapasztaljuk. Csak értitek, ha túl van stimulálva a nyálkahártya, akkor tompul az eredeti ízeknek az érzése. Akkor amit felfedeztem még magamon, ami szintén nem feltétlenül egyértelmű velem kapcsolatban, hogy mostanában ugye csinálunk ilyen podcastot, meg videófelvételt, és akkor rájöttem, hogy mennyire érdekel így a képszerkesztés, meg a hangszerkesztés világa. Tehát, hogyha én ezt előbb tudom, mondjuk egy olyan jó 20 évvel, akkor én mehettem volna ilyen valami ilyesmi irányba. hogy rájönni arra, hogy te jó ég, ez engem mennyire érdekel, hogy mondjuk egy hangot megvágni, kitisztítani, felerősíteni, összerakni, akkor különböző sávokat rakni egymás alá, stb. És akkor a végén ugye előáll egy alkotás. Most ezeket csak azért sorolom, hogy titeket is egy kicsit beindítsalak arra, hogy szállj rá egy negyed órát, fél órát, hogy ülj le őszintén, hogy mi az, ami vajon így kimarad a világodból. Mi az, amire az úgynevezett pár nappal ezelőtt elcseszett időinket, ugye lehet, hogy sokkal jobban meg lehetne tölteni tartalommal. Amivel tényleg az lenne az érzésed, mert ugye erre megy ki az egész előadás sorozat, hogy na ennek volt értelme, tehát ennek van értelme így, hogy megismerem a világnak az egyik szeletét. Na nem sorolom tovább az ilyen példáimat. Csak még a zenével egyet hadd mondjak el. 20. század, Sosztákovics, mondjuk orosz zeneszerző, most nincs nagy, vagy nem jó a sajtójuk az oroszoknak, de ettől még jó a zeneszerzőik. És a Sosztákovicsnak a 7. szimfóniája, azt a figura akkor írta, amikor Leningrádban volt, és Leningrádot körbevették a németek. 1942, ha jól emlékszem, vagy 43. És egy 72 perces szimfónia. Na hát az tényleg olyan, mintha második világháborúban lennénk. Valami elképesztő. Ezt így végighallgatni, hogy tudod, hogy ez milyen kontextusba született. Nem álltál le teljesen a tág értelembe vett tanulással. És itt most egyébként nem elsősorban az iskola rendszerre gondolok, úgy is lehet tanulni, hogy az ember iskola rendszerben van, de én inkább az iskolán rendszeren kívül ilyen autodidakta, otthon ilyen hobbiszerűen végzett ilyen megismerésre gondolok. És ez meg egy nagyon egyszerű igazság, hogy értitek, hogyha ez a dimenzió kimarad az életünkből, a megismerésnek, a felfedezésnek, a tanulásnak a dimenziója, akkor nem csoda, hogy unatkozunk. Mert hogy értitek, hogy pont ennek a világunknak, pont ennek a részében van egy ilyen, amit már mondtam, egy ilyen flow élményszerűsége, amikor valamire az ember rádöbben, amikor így aha élményed van, amikor megpillantasz valamit, vagy megszagolsz valamit, és így gyönyörködtet téged. Hogy értitek, hogy ez gazdagítja az életünket, Isten ezt így tervezte el, és nyilván, hogyha ezzel leáll az ember, akkor gyakorlatilag kihagyja az életnek egy dimenzióját. Ami arra szolgál, hogy az ember olyan jó értelemben gazdagnak, szellemi, lelki értelemben gazdagnak érezhesse magát, hogy milyen fantasztikus ez a világ. És egyébként nem csak élvezetes is mindez, hanem egyébként hasznos is, mert most egyébként pont egy olyan világban élünk, ezért lehet, hogy leszek én még hangszerkesztő, hogy ugye régen volt az a világ, hogy itt a orvosnak ment valaki 50 évig orvos, de ugye most már egyre gyakoribb az, hogy váltunk. Hogy váltunk, és ennek is meg lehet találni a pozitív, vagy hogy mondjam, hogy nem csak szomorkodni lehet emiatt, hanem azt a pozitív oldalát is fel lehet ismerni, hogy de jó, hogy akkor a világ, hogy van lehetőségem a világnak egy újabb szeletecskéjét megismerni, és abban esetleg alkotni valamit, vagy megélni valamit. Hogy ez egy lehetőség is, és ebből a szempontból hasznos is. Mindez hogy kapcsolódik Istenhez? De több irányból meg lehet ezt közelíteni, most mindjárt kiválasztom. Ugye ott vagyunk az Édenkertbe, ugye rendszeresen visszatérünk ide, de ott nagy titkok vannak arról, hogy mi is az ember rendeltetése. És ugye ott van az a bizonyos fa. És ezzel kapcsolatban most lehet, hogy ezt már hallottátok, de akkor újra emlékeztetlek titeket, hogy ott ugye az egy csúnya félreértés, amikor annyi marad meg, hogy a tudás fája van ott az Édenkertbe. És hogy az Isten eltiltotta az embert a tudástól, és akkor ebből így levezetnek esetleg egy ilyen tudomány ellenes, vagy egy ilyen megismerés ellenes teológiát. Miközben ott a jó és a gonosz tudásának a fája van, ami egy rendkívül speciális dolog, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy Isten egyszerűen annyit kér tőlünk, hogy itt van ez az egész gyönyörű világ, élvezzétek, egy dolgot hagyjatok meg nekem, hogy én dönthessem el azt, hogy mi jó és mi rossz, és kérdezzetek engem. És ne vegyétek magatokhoz azt a jogot, hogy mindenki majd egyenként eldönti, hogy mi jó és mi rossz. Mert ezt a káoszt a világban egyébként pont ez okozza. Mindenki maga eldönti, hogy neki mi jó, neki mi rossz. És megy a káosz és a békétlenség. És ezt Isten nem szerette volna az embernek, ezt ugye azt mondta, hogy ezt ne, ezt hagyjátok meg nekem, de amúgy itt van ez a csodálatos világ, és hódítsátok meg, és élvezzétek, és dicsőítsetek engem, és szeressétek egymást, és éljetek boldogan. De ezt fönntartom magamnak. De értitek, hogy ennek semmi köze nincs a tudományos, vagy bármilyen más jellegű megismeréshez. Sőt, hogyha belegondoltok, az a felszólítása Istennek, hogy uralkodjatok a tenger halain, hogy hódítsátok meg a földet, hogy műveld és őrizd, hogy hoz létre kultúrát, ez tulajdonképpen szükségszerűen előfeltételezi, hogy megismerd. Mert hogyan tudnál valamit meghódítani, ha nem ismered, hogy hogyan működik? Hát szinte az az első lépés, hogy először föltérképezem, megismerem, belemegyek, és akkor utána tudok kultúrát teremteni. Istennek a személyiségébe gyökerezik egyébként ez az életcélunk, ugyanis Isten nem csak nagy művész, meg nem csak az örömöknek az Istene, hanem egy óriási tudós. Egy óriási tudós. Egy óriási rendszer szemlélettel. Hogy olyan szisztémákat alkot, olyan ökoszisztémákat alkot, amik még mind a mai napig felfoghatatlanok a számunkra. És gyakorlatilag Isten ebbe a tulajdonságába és munkájába is be akarja vonni az embert. Hogy megismerheted azt, amit én teremtettem, amit én alkottam, amit én találtam ki. És ilyen szempontból a 20. századi tudomány, vagy a 21. századi tudomány, ez finoman szóval lábon lövi magát akkor, amikor ugye elkezd elmenni egy ateista irányba. És tagadja az Istent. És nem gondol bele abba, hogy tulajdonképpen a kereszténység ez egy szükségszerű feltétele volt annak, hogy egyáltalán a tudománynak az útjára lépjen az ember. Mert egy csomó minden olyan előfeltételezése van a kereszténységnek, ami bátorítja a tudománynak a művelését. Például az a csoda, ebben nem szoktunk belegondolni, hogy az a tény, hogy itt van egy ember, van egy racionalitása, van a világ, annak van egy struktúrája, hogy ez a kettő között korreláció áll fenn. Tehát az, hogy a mi rációnk képes arra, hogy felismerje azt, ami a világban van. Ezt ugye azért hitték a tudósok még a 16.-17. században, mert hittek abba, hogy az élő Isten teremtette meg az emberi értelmet, az élő Isten teremtette meg a világi struktúrákat, és ezért van kapcsolódás, van lehetőség arra, hogy az ember felismerje. De értitek, egy posztmodern filozófiába, ahol nincsenek is objektív igazságok, az gyakorlatilag a tudomány teszi lehetetlenné. Hát most minek kutassam úgy a világot, hogyha nem hiszek abban, hogy vannak objektív törvényszerűségek? Ez egy hülyeség. A kereszténység az, ami feltételezi, hogy van egy Isten, aki teremt egy világot, és objektív törvényszerűségeket teremt bele, és ezért van értelme kutatni. Van értelme megismerni. És ami szerintem a leg... mert ez lehet, hogy túl elméleti volt. De amit én tapasztalni szoktam ezekben az ilyen megismerésekbe, illatok, stb., hogy ne felejtkezzünk el arról, hogy Istennek nem csak speciális kijelentése van, értem ez alatt a Bibliát és Jézust, meg az ügytörténelmet, hanem van egy általános kijelentése, ami meg a természeten keresztül működik. Tehát, hogy az Isten az tulajdonképpen önmagáról akar beszélni a természeten keresztül. Magyarul én, amikor felfedezem a világnak egy szelet, egy izgalmas szeletét, akkor valamilyen értelemben magába Istenbe látok bele. Mert Isten az, aki azt a fantasztikus eukaliptusz illatot megteremtette. Az az ő illata. Hogy valamilyen értelemben beleszagolok egy kicsit Istenbe, de csak egy részébe. És hogy az, hogy akár az illatok világa is milyen fantasztikusan gazdag, ez ugye sugja az embernek azt, hogy az Isten személyisége, az Isten lénye is ilyen gazdag. Vagy a természetnek a szépsége, hogy az is az Isten szépségére akar mutatni. Hogy túllássunk a világ szépségén, és meglássuk ezen keresztül, hogy nyilván azért teremtett ennyire gyönyörű világot Isten, mert maga Isten ennyire gyönyörű. És belőle fakad a világunknak a szépsége. És így ahogy belelátunk, keresztül lát az ember a természeten, és megláthatja magát Isten. Lehet, hogy ezt korábban kellett volna elmondani, de hogy, hogy szerintem fontos az, hogy értelmezzük át a tanulást. Tehát emlékszem én is, hogy engem általános iskola első osztály, tehát engem utáltatták meg velem az iskola rendszert, azóta is utálom egyébként. Mert történt valami, valaki állonvágott a másik tanítónőnek a gyereke, és én kaptam az intőt. Tehát gyakorlatilag ennyi röviden a sztori, ami ugye full igazságtalan volt. Emiatt ezt a szüleim is látták, és a szüleim kivettek és áttettek egy másik osztályba. De mindegy, ez így egy hat évesnek a gyermeki szívét, én nem vagyok évvesztes, hát ez így derékba törte, és az egész iskola rendszere, és a másik az a naplólapozgatás. Tehát, hogy én mit össze, én ezt írtanám. Tehát, hogy ezt, hogy tudjátok, így a tanár így az óra elején így elkezd így lapozgatni. Erről szólt az életem, érted, 14 évig, vagy nem tudom meddig. És akkor volt egy történelem tanárunk, aki még ezt azzal tetézte egyébként, hogy úgy feleltetett, hogy először a naplólapozgatás megállt valahol, egy férfi volt az ilyet, így fölnézett, de tényleg ilyen tekintettel. Ugye mindig, ahogy járt a tekintete, az emberek úgy hajoltak el, mert tudták, hogy mi következik, mert utána úgy volt a kijelölése a feleltetőnek, hogy, és most nem túlzok, te ott. És ez volt. És akkor ugye mindenki reménykedett, mert 36 fős osztály, ugye mutatsz ebbe az irányba, de jó 6 ember van itt ebbe az irányba, és akkor mindenki így hajolgat, és akkor a végén majd a Kerekes Péter, akkor lehet, hogy majd felel, de hogy mindenki próbált elhajolni az új jelöl, de aztán végül kiderült név szerint is, hogy kinek kellett. Na hát az ilyen élmények azok, és lehet, hogy nektek is megvannak az ilyen élményeitek, egyetem, középiskola, általános iskola, akárhonnan, ahogy így. Magát a kontextus megutáltatják, és úgy egyzel együtt úgy megutáljuk esetleg a tanulást is. Miközben az egy fantasztikus dolog, hogy az Isten örül annak, és gyönyörködik abban, amikor mi megismerünk, és amikor mi tanulunk. Az, hogy Isten ezt úgy teremtette meg a megismerésnek a folyamatát, hogy az nekünk örömezzen. És ezt ne tagadjátok, meg ne tagadjuk, mert erre tényleg mindenki tud példát mondani, hogy amikor aha élményed volt, amikor valamibe beleláthattál, és itt fontos, hogy a saját szívedre gondolj, tehát ha valakit a belső égési motorok érdekelnek, akkor arra gondoljon, hogy vagy a Forma 1-nek a világa, vagy a nem tudom én micsoda, a hajszál szerkezete, vagy a 17. századi francia bélyegek, akkor az. De hogy... és az ember érzi, de miért érezzük így magunkat? Azért, mert helyére kerül a szíved. Azért, mert az Isten erre teremtett, hogy oda teremtett neked egy fantasztikus világot, hogy hódítsd meg, ismerd meg, és találd meg azt a szeletét, ami téged érdekel. Vagy ha már megtaláltad, akkor mert beleásni magadat még jobban. És maga a kép pedig arra utal, és erről is megfeledkezünk, de nem is akarok nagyon belemenni, de már Platón 2500 évvel ezelőtt felvetette a megismerésnek a paradoxonát. Most nem akarom ezt túl részletesen elmondani, hogy ne aludjon el a társaság. De hogy már Platón az egyik dialógusába felvetette, hogy van az, hogy most ez ilyen platóni megfogalmazás, hogy amikor nem tudsz valamit, és keresed rá a megoldást, akkor nyilván az elején még nem tudod, hogy mi a megoldás, de hogy amikor megtalálod, akkor honnan tudod, hogy amit megtaláltál, az, ami a megoldás, hogyha nem tudtad, hogy mi a megoldás? Ugye úgy látom, hogy vannak emberek, akinek átment a gondolatmenet, a többiek pihenjenek nyugodtan, tehát hogy... de szerintem nagyjából érted, próbáltam, de ezt fölvetni az egyik dialógusában, azóta lágják itt egyébként a filozófusok ezen, mert tényleg ez egy ilyen... Ez ugyanaz, mint úgy szokták még átfogalmazni nyelvfilozófia 20. század, hogy a gyerek hogy tanul nyelvet. Tehát szerintem az valami elképesztő csoda. Tehát, hogy ahhoz, hogy megértse a nyelvet, ahhoz már értenie kell a szituációt. Jó, de állítólag az értelmet a nyelv struktúrája. No, de akkor most ez hogy van? És értitek a paradoxont, azt, hogy mondjam, Isten hittel, ugye nincs paradoxon. Tehát ezért ugye egy olyan 1500 évig ezt nem zavart a filozófusokat, meg a teológusokat, mert ott ugye mindenki azt mondta, hogy hát persze, de hogy nem csak a megismerés tárgya van, hanem meg a megismerő, hanem ott van Isten a folyamatban, aki világosságot ad, és ezért nincs paradoxon. Mert akkor úgy már érthető, hogy tanulja a nyelvet,
vagy akár ez a platóni paradoxon is, hogy Isten is hozzáteszi azt, amit mi nem tudunk hozzátenni a megismerésbe. Magyarul minden aha élményed, minden megismerésed, minden ilyen, amikor megtanulunk valamit, felfedezünk valamit, ott maga az Isten munkálkodik. Ott van veled és munkálkodik, és ez az általános kijelentés. És egyébként ez a hitetlen emberekre is igaz. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a hívőkben ez így van, hanem az, hogy az összes hitetlen tudós is valójában azért jön rá valamire. Mert az Isten ott munkálkodik benne kegyelemből. És azért gyullad föl a villany, azért látja meg a világnak egy szeretét. És mi ebbe az isteni munkába, hogy ő szeretne, tényleg, mint az apa a gyermekét. Amikor én is így tervezgetem, nem tudom, hogy mi lesz belőle, mert sajnos én nem vagyok túl tevékeny ember, de hogy így tervezgetem, hogyha én nem is tudtam ilyen, nem volt nekem ilyen tüskevár élményem, hogy hát, ha majd a gyerekeimnek meg tudom adni. Hogy majd menjünk a nagyítóval, és menjünk a természetbe, és nézegessük a bogarakat, és ne égessük, hanem csak, hogy nézegessük a nagyítóval a bogarakat, és gyönyörködjünk abba, hogy milyen gyönyörűek. Hogy megadni, és értitek, hogy Isten ebbe az ajándékozó folyamatába akar bennünket beemelni. Tehát itt értitek, hogy amikor megismersz valamit, akkor nem kevesebbről van szó, mint hogy a te szerető atyád, a fiaként szeretne téged bevonni valamibe. És a világnak 1000 milliárd dimenziója van, és az meg kvázi rád van bízva, te szabadságodra, egyéniségedre van bízva, hogy ez micsoda. És ez fantasztikus megélni. Na hát ez szerintem a tanulás. És nem feltétlenül az, amit mi esetleg a rossz élményeink az iskola rendszerrel kapcsolatban. Eddig a világ megismeréséről volt szó, de van egy másik megismerés is, ez az önismeretnek a kalandja, most röviden ezt így neveztem el. De azért tettem két képet ide, mert szerettem volna az embernek a kettőségét valahogy jelezni, hogy amikor az önismeretről van szó, sosem szabad arról megfeledkezni, hogy nem csak egy oldalt ismerünk meg, amikor önmagunkat megismerünk, mert mondjuk egy fundamentalista kereszténység ugye állandóan a bűnről beszél. Magyarul, hogy ismerd meg a saját sötét oldaladat, vagy ahogy mondani szoktam, a bennünk élő Darth Vadert. Ugye erről szólnak az ige hirdetések, hogy mi a sötét oldal. És ez egyébként ez sajnos valóság, hogy van egy ilyen Darth Vaderünk mindannyiunknak. De hogy ugyanakkor ott vannak az embernek a fantasztikus képességei, egyéniségei is, ami meg a teremtettségtől fogva vannak benne ott. És amikor önismeretről beszélünk, akkor mind a kettőről érdemes beszélni. Hogy az Isten mind a kettőt munkálja, hogy egyrészt fedezd föl, hogy ő mit teremtett beléd, milyen képességeket, másrészt meg fedezd föl a sötét oldalt is. Ugye ezt nevezi ilyen régies biblikus szóval ugye bűnbánatnak. Tehát az az oldal, az a bűnbánat. Csak nem, most én direkt nem ezt a szót használtam. Mert ott arról van szó, hogy az Isten lelke által az ember fölfedezi az árnyoldalait, és kiadja magából az Istennek. Gyakorlatilag ez a bűnbánat. És ott van még a teremtéshez tartozó önmegismerés is. És a sötét oldalunkról csak röviden annyit, hiszen most nem ez a nagyon ismereti kurzus, de hogy az életünkben fut egy ilyen folyamat is, az önismeretnek a kalandja, és erre szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy ez is egy Istentől való küldetésünk, feladatunk, hogy ne csak a világot ismerjük meg, hanem önmagunkat is. Ennek nagyon sok haszna van, akár pályaválasztásba, munkahelyváltásba, párkeresésbe, stb. Rengeteg haszna is van, de önmagában is értéke van. Felfedezni a múltadat, a családtörténetedet, vagy a nemzetednek a történetét, hogy mibe gyökerezik. Tehát, hogy értitek, hogy ez egy nagyon tág téma az önismeretnek a témája, hogyha még ezt is hozzáveszünk. És ezen keresztül is az Isten kegyelmét ismerheti meg az ember. És tulajdonképpen ennek a témának a csúcsa az, hogy ott van a csodálatos világunknak a felfedezése, megismerése, ott van az önismeretnek a kalandja, de hogy az egésznek a mélyén, vagy mind az öt célunknak a mélyén, tulajdonképpen valamiképp fő célnak ott van meg alapként ott van magának Istennek a megismerése. Hogy az is micsoda kaland tud lenni. Csak az a baj, hogy itt ugye ez attól függ, hogy ez most kaland vagy nyűg, hogy milyen az embernek az Isten képe. hogy minél inkább az evangélium felől látja az ember Istent és az Isten szívét, annál jobban megjön a kedve az Isten megismeréséhez. Hogy megismerem azt, hogy Krisztusban milyen ajándékokat kapok. Értitek, ez egy teljes élet feladat. Hogy ott van Jézus Krisztusnak a megtestesülése, ja igen. Ugye általában ez szokott lenni, hogy mi az evangélium, hogy Jézus meghalt értünk, vagyis a bűneink meg vannak bocsátva. Hogy ez az örömhír. És az igaz, hogy ez az örömhír, vagy az örömhírnek az egyik pontja, és sajnos sok helyen tulajdonképpen úgy nagyjából ennyi hangzik el az örömhírből, de ugye az előző években hosszan próbáltam meg beszélni arról, hogy tulajdonképpen az örömhír mennyivel sokkal gazdagabb ennél. És minél gazdagabban látod az örömhírnek a sokszínűségét, annál inkább egyébként megjön a kedved ahhoz, hogy na jó, akkor ezt az Isten tényleg érdemes megismerni és felfedezni. Hogy ott van Jézus Krisztusnak a megtestesülése, a kereszthalála, ugye általában ezt szoktuk örömhírként hirdetni, feltámadás, még ezt is az időnként hozzá van csapva. Hogy ott van Jézus Krisztusnak a mennybe menetele, a Szentlélek kiáradása, és sajnos nincs hatodik újam, ott van Jézus Krisztus visszajövetele és az új teremtés. Tehát ez az a hat üsztörténelmi tény, amihez kötődik az evangéliumnak az üzenete. De értitek, hogy egy adott történelmi tényhez több örömteli üzenet kapcsolódik. Ott van a megtestesülés, hogy mi a megtestesülésnek az örömhíre? Az, hogy olyan Istenünk van, aki totálisan azonosulni akar velünk ebben a mocsok világban. Hogy ilyen az Isten szíve, hogy nem hagyja magára az embert, hanem ő maga is megtestesül és azonosul velünk. A kereszt halálnak, hogy nem csak a bűnbocsánat kötődik hozzá, hanem az, hogy vele együtt meghaltunk a kereszten, hogy már nem vagyunk a bűn hatalma alatt, hogy ki vagyunk véve a bűn hatalma alól. Vagy ott van a feltámadás, hogy a megigazul, nem csak feltámadás, nem csak arról beszél, hogy majd egyszer mi is feltámadunk, hanem arról is, hogy feltámadta mi megigazulásunk, hogy tökéletes igazságunk van az Isten színe előtt minden pillanatban az életünkben. Az, hogy azáltal, hogy belekerülünk a fiúba, a Szentlélek kiáradása által, az azt jelenti, hogy mi is fiak vagyunk, hogy mi is szeretett fiak vagyunk, hogy új identitásunk van. Az, hogy kiárasztja ránk a Szent Lelkét, hogy belénk költözik, hogy az Isten templomai vagyunk, ez azt jelenti, hogy te minden pillanatban az Isten jelenlétének a helye vagy. Hogy így éled az életedet. És nem akarom végigmondani, valami 25-30 körül van, amit így összegyűjtöttem, és nem... Tudom, hogy ez teljes a listám, de hogy értitek, hogy az evangélium sokszínű üzenet. Egy olyan üzenet, ami körbe bástyázza az ember életét. Vagy akár az értékünkről szóló üzenet, hogy ugye pszichológusok már évtizedek óta mondják, hogy mennyire központi motivációja az embernek az, hogy milyen az önértékelése. Akár úgy, hogy túllövi, akár úgy, hogy alul. És akkor ott van az a keresztény üzenet, hogy én drágának tartalak, mert szeretlek, és meghalok érted. Hogy neked értéked van, hogy értéked van a teljesítményedtől függetlenül, amit a világból sose fogunk megkapni. Csak Istentől. Hogy akkor is mérhetetlenül értékesnek tart, amikor elszúrok valamit. Hogy nem változik semmi. És emiatt felszabadulok arra, hogy akár az emberi kapcsolataimba, vagy a megismerésbe, a tanulásba, ugye ne az értékemet keressem. Én most nem akarok ennek a negatív oldaláról beszélni, de én például nagyon jó példa lennék arra, aki a tudásban kereste az identitását. Ugye, hogy minél többet tudok, annál értékesebb vagyok. Akkor leszek valaki, hogyha minél több tudást fölhalmozok. Ez ugye a negatív oldala, a rossz motivációja ennek a témának, erre nem akartam részletesen beszélni. De hogy az evangélium az ebben is segít, hogy Peti, engedd el azt, hogy ne a tudásodba keresd az identitásodat, az már megvan, az már az enyém, én már fiú vagyok. Hanem ezzel a szabadsággal ismerjem meg a világot, hogy már nem az értékemet keresem a tudásomba. Hanem azt keresem benne, amiért az Isten adta. A gyönyörűséget, a szépséget, a felismerésnek az örömét. Ugye a Biblia olvasás is, ugye mindig mi olvassunk sokat Bibliát, én ezt most direkt nem akarom így kimondani, mert ezt úgy is halljuk rengetegszer, de hogy azt viszont szeretném erről elmondani, hogy ugye milyen szemüveggel olvassa az ember a Bibliát. Mert nagyon gyakran ugye azért is érezzük magunkat ettől távol, mert alapvetően a Biblia úgy él a fejünkben, mint egy feladatgyűjtemény.
vagy mint egy törvénykönyv, amiből valahogy ki kell halászni azt, hogy aznap, vagy úgy általában nekem mit kell csinálni. És a Bibliának egyszerűen van ilyen funkció, de ez a teljesen másodlagos funkció. Hogy az egyik gyümölcse vagy következménye annak, hogy mi Bibliát olvasunk. A Bibliát az Isten nem ezért adta a kezünkbe, hanem azért adta, hogy ez az önkijelentése Istennek. Hogy minden szakaszba, részbe, könyvbe tegyen föl azt a kérdést, hogy jó, de most Istenből mit tudok meg? Most ne az érdekeljen engem, hogy most nekem mi a dolgom. Hanem, hogy az Isten azért adta, hogy őt felfedezzem egyre mélyebben és mélyebben. Az ő tulajdonságainak egy szeletét, vagy mélységét, a különböző tulajdonságait meglássam a Biblián keresztül. Hogy felemeljem önmagamról a tekintetemet. Valami nagyobbra, valami végtelenre. És egyébként minden felmérés azt tanúsítja, hogy minden emberi szívében ott van egy ilyen transzcendencia utáni vágy, még ha elnyomva is, de ott van. Ezért van az, hogy az emberek, az egész világon az emberek 90%-a még mindig vallásos. Mert ott van az az irányultság, hogy az ember szeretné az, hogy többről szóljon az élete. És mi lehetne ez a több, ha nem az, mint a végtelen Istennek a megismerése, felfedezése. Az életünk értelmeként eddig arról beszéltünk, ugye a hétfői előadásban így az Isten ajándékainak, örömeinek, a pihenésnek az élvezete, hálásan, hogy ezen keresztül az ember, ahogy ezt megéli, dicsőítse az Istent. Utána tegnap volt ugye a hivatásunkról, a küldetésünkről, az aktivitásunkról, a világ meghódításáról, a tágértelemben a munkáról szó. És most pedig a világunk és az önmagunk megismeréséről, ami ennek ugye az előfeltétele a tegnapi küldetésünknek. És ugyanakkor ez az Istennek a megismerése, ezt azért emelném ki, mert remélem, hogy föltűnt, vagy észrevettétek, hogy tulajdonképpen minden célunknál tulajdonképpen a kulcs az az, hogy bele van-e ágyazva az Istennel való kapcsolatnak a dinamikájába. Mert hogyha ott mindig elveszítjük az Istent a szem elől, akár a hivatásunkban, akár az örömeinkben, akkor állnak elő azok a világi dinamikák, amik viszont önpusztításhoz vezetnek, meg nyomorhoz vezetnek, meg boldogtalansághoz vezetnek, meg ahhoz vezetnek, hogy nem válik beteljesítővé. Tehát erre szeretném újra felhívni a figyelmet. Hogy a következő előadásokban is, meg az eddigi előadásokban is, ugye én az élet élvezeteiről is úgy beszéltem, hogy olyan jó érzés, amikor megosztom valakivel az örömöt. Szerintem ezt szoktuk tapasztalni. És hogy amikor az Istennel osztom meg az örömömet, a végtelen Istennel, a világegyetem királyával megoszthatom az örömeimet, akkor éri el a célját, ahogyan elindult az ő ajándékából, úgy visszacsatolódik, és így nem válik ördögi körré. Hogyha az Istent kivesszük a rendszerből, akkor ez az egész átalakul ilyen ördögi körökké, amiket szintén szoktunk tapasztalni az életünkben. Ezért szeretném ezekben az előadásokban elsősorban arra felhívni a figyelmünket, hogy hogyan jön be ezekbe a képbe Isten maga és az Isten munkája, meg az Isten ajándékai. Mert nem hiszem, hogy úgy önmagában ne jutott volna már eszünkbe az, hogy mondjuk az életnek az egyik értelme az a munka. Tehát, hogy vagy a kapcsolatok, vagy nem tudom én. Hanem az, hogy hogyan ágyazódik ez bele az Istennel való kapcsolatunkba. Ezek a célok önmagában nem töltik be a szívünkbe tátongó űrt. Hanem Istennel együtt tölti be a szívünkbe tátongó űrt, és ez egy óriási lehetőség. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy te olyan Isten vagy, aki szeretnéd önmagadat is megosztani velünk, hogy nem csak ajándékaid vannak, hanem tulajdonképpen te magad vagy a legnagyobb ajándék. Nagyon sokszor ezzel mi nem tudunk igazán mit kezdeni. Alapvetően egyébként a kapcsolatiságokat jellemzi a valamire való, hogy csak valamit akarunk igazán a másiktól. Pedig vannak olyan élményeink is, amikor megéljük azt, hogy milyen az, amikor mondjuk két barát, vagy gyülekezeti tesó, vagy szerelmi kapcsolatban, amikor két szív igazán összekapcsolódik, amikor olyan van, ami, olyan,
az fordul elő, hogy tényleg már csak nem csak valamit akarnak egymástól, hanem egymást akarják. És hogy te is egy ilyen Isten vagy. Hogy szeretnéd magadat megosztani, és szeretnéd, hogyha mi is megosztanánk magunkat veled. És hogy te bevonsz abba a munkádba, hogy megteremtettél egy fantasztikus világot, oda ajándékoztad az embernek a látható részét, és utána szeretnéd, hogy felfedezzük, hogy megismerjük. Hogy szeretnéd megosztani velünk a tudásodat is. És hogy ez micsoda öröm tud lenni, és kérlek arra, hogy mindannyiunk ha tudjuk folytatni, újra beleállni ebbe az örömbe, vagy újra felfedezni, hogy te adj nekünk ötleteket, időt, hogy ha tudjuk ügyesen beilleszteni ezt az életünkbe. Meg az, hogy ami már van, hogy azt tudjuk ezzel a szemüveggel látni, hogy most nem egyszerűen csak utána nézek valaminek, hanem hogy a veled való kapcsolatban egy nagyon fontos életcélt töltünk be, egy isteni életcélt töltünk be azzal, amikor valamit megtanulunk, és felismerünk, és felfedezünk. Kérlek arra, hogy add meg nekünk ennek az örömét, ennek a rácsodálkozását újra és újra, hogyha már esetleg belefásultunk volna. Mert csak a földi dolgokat látjuk ebben az egészben. Köszönjük az eddigi tanításokat. És kérlek arra, hogy a most következő kis csoportokat is te áld meg, te vezesd, és te adj nekünk jó beszélgetést ezekről a témákról. Amen.